Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés kijelölt alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk Pál apostolnak a kolossébeliekhez írt levelében, az első fejezetben a harmadiktól a hatodik versig a következőképpen. Hálát adunk mindenkor Istennek, a mi Úrunk Jézus Krisztus atyának, amikor értetek imádkozunk. Mivel hallottunk a Krisztus Jézusba vetett hitetekről, és arról a szeretetről, amely valamennyi szent iránt él bennetek. Hálát adunk azért a reménységért is, amely készen van számotokra a mennyekben, amelyről már előbb hallottatok az igazság beszédéből, az evangéliumból. Mert ez hozzátok is eljutott, és ahogyan az egész világon gyümölcsöt terem és növekedik, ugyanúgy közöttetek is, attól a naptól fogva, amelyen meghallottátok, és igazán megismertétek Isten kegyelmét. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, bizonyára ismerjük azt a mondást, hogy a pohár félig üres, vagy félig tele van. Ugye ez kétfajta hozzáállásról beszél, egy pesszimista hozzáállásról, egy pesszimista életszemléletről, és egy optimista hozzáállásról. És amikor mérleget készítünk, mondjuk az elmúlt esztendőről, vagy az életünkről, vagy bármiről, akkor ez a mérlegkészítés történhet azzal a hozzáállással is, hogy a pohár félig üres, és akkor elégedetlenek vagyunk, és akkor miért így, és ilyen rossz, és olyan rossz. Vagy pedig készülhet ezzel az optimista hozzáállással is, hogy de jó, hogy azért félig tele van. A mérlegkészítés az félig üres hozzáállással az olyan nagyon könnyen megy. Nem kell különösebben elgondolkozni rajta, hanem úgy jön a panasz, úgy magától, gondolkodás nélkül. Mondjuk, ha végig gondoljuk az elmúlt esztendőt, hogy hát, ez sem sikerült, az sem sikerült, miért így, miért úgy, miért amúgy, vagy az egész életünket nézve, vagy a családunkat nézve, hogyha a félig tele hozzáállással akarunk mérleget készíteni, akkor bizony el kell gondolkodni. Azt tudatosan kell készíteni. Ahhoz le kell ülni, esetleg elővenni egy papírt és írószert, és leülni. Végig gondolni tényleg, mi volt a jó? Mi a jó az életemben? Mi a jó a családunkban? Mi a jó az országunkban? Ez bizony tudatosan kell csinálni. Ez nehezebb munka. Nehezebb, de az ige, Isten igéje újra és újra arra szólít fel, hogy hálaadással, megelégedéssel nézzük a dolgokat. Hogy legyünk hálásak Istennek. Egyrészt a Biblia erre szólít fel, másrészt pedig ez a boldogságnak a kulcsa is. Megelégedetnek lenni az életben azt jelenti, hogy boldognak lenni. Elégedetlennek lenni pedig azt jelenti, hogy boldogtalannak lenni. Mert a boldogság nem azon múlik, hogy mit sikerült elérni. Mert vannak nagyon sikeres emberek, akik sokkal, de sokkal többet elértek, mint mi, és mégis boldogtalanok. És vannak emberek, akik kevesebbet értek el, de elégedettek, és mégis boldogabbak nálunk. A kedvenc karácsonyi filmem, az a fajta karácsonyi film, ami nem a bibliai történetet dolgozza föl, hanem egy kortárs történeten keresztül mondja el a karácsonynak az üzenetét. Szóval az én kedvenc filmem az, aminek az a címe, hogy Közel a karácsony, legalábbis a magyar címe ez. És a záró énekben így megéneklik a szereplők, hogy légy elégedett, légy hálás Istennek mindenért, légy hálás még a rosszért is, mert Isten még a rosszat is jóra fordítja. És hogy kellenek azok a rossz napok, hogy tudjad aztán értékelni a jót. Légy hálás Istennek mindenért. És ebben a dalban van az a sor is, hogy hát gondolj bele, van-e valaki a világon, aki szívesen cserélne veled? Mert hogyha van olyan ember, aki szívesen cserélne veled, akkor neked van miért hálát adnod. Van miért elégedetnek lenned. Akkor tudomásul kellene venned, hogy te egy boldog ember vagy. És azt hiszem, hogy nekünk ezt nem nehéz belátnunk, hogy ebben a világban millióknak, milliárdoknak sokkal nehezebb élete van, mint nekünk. Az emberek közül milliók, milliárdok vannak, akik szívesen cserélnének velünk, szívesen élnének fűtött lakásban, szívesen laknának jól minden nap, szívesen élnének családi környezetben, és így tovább, és így tovább. Sok ember van, nagyon sok ember van, aki szívesen cserélne velünk. És azt mondja ez a bizonyságtevő ének, hogy akkor van miért hálát adnod. Ha csak egyetlen egy ember lenne a világon, aki szívesen cserélne veled, már akkor is van okod a hálára, a megelégedésre, hogy boldognak érezd magad, és ne boldogtalannak. Tehát készítsünk mérleget, de ezzel a félig tele hozzáállással, ezzel készítsünk mérleget az elmúlt esztendőről, az életünkről, a családunkról, és keresztény közösségünkről, a gyülekezetünkről is. És ez ugye nehéz, a gyülekezetről is nehéz ez a pozitív mérlegkészítés, mert valahogy a kritizálásra, az ítélkezésre vagyunk beállítódva. Én még olyan emberrel nem beszéltem, bármelyik felekezetből, bármelyik egyházból, kis egyházból, nagy egyházból, bárhová tartozott az illető, én még úgy nem beszélgettem, hogy csak elégedett lett volna, és semmi kritikát nem mondott volna. Mert hát, jó, hát félig tele van az a pohár, no de hát lehetne teljesen tele is, azért jó kis közösség vagyunk mi, jó kis gyülekezet vagyunk mi, no de azért nem vagyunk tökéletesek, mert bizony van ez is, meg mert bizony van az is. Nagyon-nagyon be vagyunk állítódva a kritizálásra, az ítélkezésre. És nagyon nehezen megy nekünk a hálaadás a közösségünkért, a gyülekezetünkért, ami pedig most a kijelölt alapige. Hálát adni a gyülekezetért, és a gyülekezetben levő jó dolgokért. Én azt gondolom, hogy Pálnak sem lehetett ez könnyű, hiszen bőven voltak problémák a kolossé gyülekezetben. Bőven voltak pártoskodások, széthúzások, komoly tévtanítások ellen is küzdenie kellett, de a levelét, amit ír a gyülekezetnek, azt mégis hálaadással kezdi. Hálát ad a gyülekezetért Istennek. Hálát ad ezért a keresztény közösségért Istennek. És felsorolja, hogy milyen sok jó dolog van a gyülekezetben, amiért hálát lehet adni, mert ezeket a jó dolgokat Istennek köszönhetjük. Nem annak köszönhetőek a jó dolgok, mert hogy az emberek ebben a gyülekezetben különbek lennének, mint egy másik gyülekezetben. Főleg nem, hogy különbek lennének, nem. Hanem Isten adja ezeket a jó dolgokat. És ezekért a jó dolgokért igenis, hogy hálát lehet adni Istennek. Így tudnám összefoglalni az alapigét, hogy Istennek adunk hálát a hitetekért. Hát a hit az Isten ajándéka. És lám-lám, akármilyen sok probléma van ebbe a kolossé gyülekezetbe, ott van a hit. Ott van a hit az emberek szívében. Az élő Istenben és a megváltó Úr Jézus Krisztusban. Ez a hit Isten ajándéka. Ezért hálát adhatunk, és kell is, hogy hálát adjunk. Aztán Istennek adunk hálát az egymás iránt tanúsított szeretetért. Hát van köztetek széthúzás, vannak problémák, gondolhatja Pál apostol, no de azért mégiscsak összegyülekeztek, azért mégiscsak összetartotok, azért mégiscsak tisztelitek, becsülitek egymást, azért mégiscsak tudtok egymásra számítani. Hát ez a szeretet, ami köztetek van és megnyilvánul időnként, hát ez is az Isten ajándéka. Ezért igenis, hogy hálát adhatunk. És a reménységért, hogy van egy reménység bennetek, amiatt, ami vár rátok a mennyben, hogy hisztek az örök életben. És ez a reménység tart benneteket. És ez a reménység is Isten ajándéka. És ezért a reménységért, hogy ez a reménység van köztetek, ezért igenis, hogy hálát lehet és hálát kell adni. Istennek adunk hálát, hogy megismertétek az Isten kegyelmét, és ez gyümölcsöt termet köztetek. Istennek adunk hálát a közösségért, a gyülekezetért. Igen, hálásnak kell lennünk a gyülekezetért. A gyülekezet Krisztus teste. Ugye karácsonykor azt ünnepeltük, hogy az Úr Jézus Krisztus, a Fiú Isten emberré lett, testté lett. Itt volt testben. Aztán meghalt és feltámadt, és visszament a mennybe, hogy az Atya jobbjára üljön. És ilyen módon már nincs itt a teste, már nem tudjuk látni, már nem tudjuk megtapintani, de mégis itt van az ő teste. Mert az ő teste az egyház, a gyülekezet, amelynek a tagjai lehetünk. És hogy ez a közösség mennyire fontos, és hogy igenis, hogy hálát kell adnunk érte, hogy létezik, mert enélkül nincs üdvösség. Mert gyülekezet nélkül soha senki nem ismerhette volna meg a megváltás üzenetét. Ugye az Óegyházban mondták ki azt a mondatot, hogy az egyházon kívül nincs üdvösség. Igaz, később ezzel a katolikus egyház visszaért, mert elkezdték úgy értelmezni, hogy az egyház szervezeten, a katolikus egyház szervezetén kívül nincs üdvösség. No, de az eredeti értelme ennek az volt, hogy emberek, testvérek, az egyház nélkül nincs üdvösség, mert az egyház nélkül, a gyülekezet nélkül nincs, aki elmondaná nektek az evangéliumot. Nem lett volna lehetőségetek, nem lett volna esélyetek arra, hogy halljatok az igazságról. Nem lett volna esélyetek arról, hogy megismerjétek az Isten igéjét. Csak azért ismerhettétek meg az igét, az igazság igéjét, csak azért ismerhettétek meg a megváltó Úr Jézus Krisztust, mert van egyház, van gyülekezet, van keresztény közösség. Az evangélium hirdetését Jézus az ő követőire bízta. Ha az apostolok azt mondták volna, hogy na jó, mi ezt az örömhírt nem adjuk tovább, akkor ott az elején meghalt volna az egész. És mi most az égvilágon semmit nem tudhattánk az igazságról. Csak találgatnánk, van Isten, nincs Isten. Ha van, akkor milyen ő? Csak találgathatnánk, de nem tudhatnánk az igazságot. De Jézus követői, az apostolok továbbadták az igét, aztán azok is továbbadták, és azok is továbbadták, és Jézusnak a követői, az evangéliumnak a továbbadói alkotják azt a közösséget, amit gyülekezetnek, egyháznak nevezünk. Annyira komolyan vették az első századokban azt, hogy a gyülekezetért hálásnak kell lenni, mert a gyülekezet által lehet megismerni az igazságot Istenről, hogy amikor volt a legnagyobb keresztény üldözés, Diokleciánus császár idejében volt ez, és 8 éven keresztül tartott, elég sokáig, és abban az időben nem olyan módon vadásztak a keresztényekre, hogy betörtek volna a lakásokba, vagy firtatták volna, hogy családon belül ki, hogy él. Az egyház vezetők meg az egyház tagok tanácskoztak azon, hogy csak annyit kellene tennünk, hogy nem gyülekezünk össze. Nem tartunk Isten tiszteletet. Nem tartunk közösségi alkalmakat. Mindenki otthon marad a családjában. Otthon imádkozhat, ugye? És akkor mindenki életben is maradhat. És miután gondolkoztak és imádkoztak, arra jutottak, hogy nem. Ez így nem lenne kereszténység. Ez így nem lenne Krisztus követés. Az Úr Jézus parancsolta azt, hogy nekünk össze kell gyülekezni és közösségbe kell lennünk. Inkább kockáztattak és összegyülekeztek, és ugye ezeket a istentiszteleteket nyomozták ki a hatóságok, és az istentiszteleteken fogták el az embereket, és így végül is több ezren meghaltak a hitükért. De azt mondták az akkori keresztények, hogy egyházon kívül, gyülekezeten kívül nincs üdvösség. Hogy ne vegyünk úrvacsorát 8 éven keresztül. Minden nap akarunk úrvacsorát venni, az pedig otthon egyedül nem lehet. Az csak a gyülekezet közösségében lehet. De ha örök életet akarunk, akkor élnünk kell az úrvacsorával. Ha örök életet akarunk, akkor meg kell élni együtt gyülekezetként a hitünket. És hasonló a mostani üldözött keresztények között is a helyzet. Például Iránban csak annyit kellene tenni a keresztényeknek, ugye azok vannak veszélyben, akik az iszlám hitről térnek át Jézus követésére. Csak annyit kellene tenniük, hogy nem mennek gyülekezetbe. És akkor szépen el lehetne titkolni a kereszténységüket, és senki rá nem jönne, és nem lenne bántódásuk. És ők elmennek titkos helyekre, filmek is készülnek ezekről a helyzetekről, titkos helyekre mennek. Szóval össze kell gyülekeznünk, együtt kell imádkoznunk, mert ez az Isten akarata. És hogy így lehet hitünk, mert gyülekezet nélkül nem tud erősödni a hitünk, meg nem is tud felébredni bennünk a hit, meg nem is tudjuk megismerni az igazságot, és nem tudunk úrvacsorát venni, és együtt kell dicsőíteni az Isten. Vagy ugyanez van Kínában is, ugye a föld alatti egyház, így is nevezzük, hogy a föld alatti egyház, össze kell gyülekezni. A gyülekezetben erősödhet a hit, a gyülekezetben erősödhet a remény. Ott élhető át a szeretet, mert Isten adja a szeretetet, de az emberi közösségben élhető át. Közösség nélkül nem élhető át az Isten szeretete. Nagyon szép bizonyságot tesznek erről hazai evangélikusok is. Nem tudom, hogy ki szokta olvasni az evangélikus életben, van egy ilyen rész, hogy láthatóan evangélikus, és minden egyes lapszámban van egy bizonyságtétel, úgymond arról, hogy mit jelent ma evangélikus kereszténynek lenni. És ahogy olvasgatom ezeket a bizonyságtételeket, nem hosszú, csak kis ekkorka, ahogy olvasom ezeket a bizonyságtételeket, mindenki egytől egyig a gyülekezetről is bizonyságot tesz. Senki nincs, aki azt mondaná, hogy ó, gyülekezet nélkül is vígan el vagyok, és gyülekezet nélkül is erősödik a hitem. Nem. Mindenki kiemeli, hangsúlyozza a gyülekezet fontosságát, azt, hogy a gyülekezetben járás mennyire magától értetődően hozzátartozik a keresztény életéhez. A mostani lapszámban Sárospataki testvérünk tesz bizonyságot. Hát ott Sárospatakon nincs az evangélikusoknak temploma, nem is volt soha, meg gyülekezeti ház sem, semmi. A református templomot és gyülekezeti házat használhatják, és azt mondja, kevesen vagyunk itt evangélikusok. Ha 10 vagyunk, akkor az már nagy szám. Nagyon szeretjük egymást, kortól és nemtől függetlenül kölcsönösen tegeződünk, hétköznap is tartjuk egymással a kapcsolatot. Olyanok vagyunk, mint egy összetartó család. Az úrvacsora is fontos, mert személyes találkozás Jézus Krisztussal. Olyan, mintha én is ott ülnék a 12 tanítvány mellett 13-ként. Ez lelkileg mindig megérint. És így elgondolkoztam ezen, hogy ha 10 vagyunk, akkor az már nagy szám. Mert hogy nem a szám teszi a gyülekezetet, hanem az összetartás. Az összetartás, hogy egy az Atyánk az Isten, egy a megváltunk az Úr Jézus Krisztus, és mi, akik hiszünk ő benne, mi, akik remélünk az örök életben, mi összetartozunk, egy közösség vagyunk, egy család vagyunk, testvérei vagyunk egymásnak. És ezért bizony hálás lehetünk Istennek, hogy egy ilyen közösséggel ajándékozott meg. Lehet hozzáállni a félig üres pohár hozzáállással. Jaj, de ez is baj, meg az is baj, meg ez a testvér is ilyen, meg az a testvér is olyan. Lehet, csak éppen nincs értelme. Magunkat tesszük boldogtalanná az ilyenfajta hozzáállással. Jobb, hogyha inkább úgy állunk hozzá, mint Pál apostol. Ó, Kolosséban, van itt probléma bőven. Van itt széthúzás, van itt mindenféle, vannak itt tévtanítások, ami ellen még meg kell küzdeni. De akkor is azzal kezdi a levelet. Hálát adunk mindenkor Istennek, értetek, hogy vagytok, hogy Kolosséban van gyülekezet, hogy összetudtok jönni, hogy egymás hite által erősödhet kinek-kinek a hite, hogy együtt tudtok imádkozni egymásért, hogy fel tudjátok vállalni egymás terhét, egymás gondjait. Egy fiatalasszony mesélte el az életét, és azt, hogy hogyan jutott el odáig, hogy mennyire fontos számára a gyülekezet. Ő azt mondja, hogy gyerekkorától kezdve hívőnek vallja magát. Felnőtt korában egy nem hívő férfihez ment feleségül, de azért el tudott menni vasárnaponként istentiszteletre, de csak istentisztelet. És ez egy nagy gyülekezet volt, és az istentiszteletet nagyon fontosnak és nagyon jónak tartotta az igehirdetés szempontjából. Kell az Isten igéjét hallgatni, az nagyon fontos, hogy az ember hite erősödjön. De nem igazán volt lehetőség ismerkedni, úgymond közösséget gyakorolni egymással. Ráadásul mindig késett is egy-két percet, aztán a végén már rohant el, mert ugye várta otthon a három gyerek. Úgyhogy a közösséget nem tudta, de nem is igazán akarta megélni. Nem gondolta, hogy szüksége van a gyülekezetre úgy is, mint közösségre. Elég az a igehirdetés. Tudta, hogy vannak bibliaórai közösségek, ebben a nagyobb gyülekezetben több bibliaórai közösség is volt, de nem akart járni. És aztán teltek múltak az évek, és bekövetkezett az, amit ő a legrosszabbnak vélt, ami bekövetkezhet egy nő életébe. A férje egy másik nő miatt ott hagyta a három gyerekkel. Összeroppant. Idegileg összeroppant. Öngyilkossági gondolatai voltak, amit csak azért nem kísérelt meg, mert a három gyerek, de teljesen ki volt készülve. Szóval a beteg szülők voltak mellette, akik nem igazán tudtak a segítségére lenni. A állapota miatt kórházba is került, és egyszer az orvos meglátta nála a Bibliát. És hogy meglátta a Bibliát, azt kérdezi tőle, hogy ön hívő? Igen. Akkor önnek ott vannak a keresztény testvérei. Nyugodtan hazamehet. Nem lesz egyedül. Lesz, akire számíthat. És nagyon meglepődött, hogy az orvos ezt mondja, és elkezdett ezen gondolkozni, hogy ez így működik? Csak eddig nem vettem igénybe ezt a közösséget? Csak eddig nem vettem tudomásul, hogy a keresztény közösség megtartó erő lehet? Hál' ennek a hívő orvosnak, elgondolkozott ezen a dolgon, és megkereste a lelkészt, és bizony arra jutottak, hogy egy bibliaórai közösség, az jó lenne. Az jót tenne. El tudták találni, hogy melyik az a közösség, ami éppen neki való, és elkezdett erre a bibliaórára járni. És ez tényleg egy jó közösség lett a számára, ahol őszintén elmondhatta a dolgait, ahol megkérhette a többieket, hogy imádkozzanak érte, ahol egy idő után már számíthatott arra is, hogy valaki vigyázza három gyerekre, ha neki hirtelen el kell mennie valahová. És azt mondja, hogy hitben is megtartotta ez a közösség, mert ő azt gondolta, hogy ő már nem lesz innentől kezdve hívő. Amikor megtörtént vele ez a dolog, akkor rögtön ez, ami ugye szokott lenni, hogy hát ez hogy történhet meg velem? Hát gyerekkorom óta hívő vagyok. Hát hogy ezt Isten megengedte, hogy velem ez történjen? De így végül, hogy ebbe a közösségbe bele tagozódott, így a hite is meg tudott erősödni a többiek hite, a többiek bizonyságtétele által. Hitben is meg tudott maradni, és segítséget is tudott kapni, lelkileg is. Mesélte, hogy előfordul, hogy valaki hétközben felhívja, hogy te figyelj, most eszembe jutottál, és Isten indított, hogy imádkozzak érted, de mondd el konkrétan, hogy most mi van veletek, most miért kellene, hogy imádkozzak? Mert én most érted meg a gyerekeidért szeretnék imádkozni. És mondjam, elég ennyi. Valaki egy ilyen telefonás felhívja, ennyi elég, hogy boldognak érezze magát. Ez csodálatos, hogy valaki szeret, valaki gondol rám, valaki imádkozik értem. Adja meg Isten, hogy ilyen módon éljük át a keresztény közösségnek a fontosságát. Ilyen módon éljük át, hogy milyen jó, hogy van egyház, milyen jó, hogy van gyülekezet, milyen jó, hogy vannak bibliórai közösségek. Ilyen módon éljük át, és tudjunk hálát adni érte Istennek, hogy de jó, hogy van gyülekezet. De jó, hogy a gyülekezet, ahol a hit erősödhet, ahol a remény erősödhet, ahol a szeretetet meg lehet élni egymás iránt. És persze, hogy mi is olyan módon legyünk jelen a közösségben, hogy ránk is lehessen számítani, hogy mi is imádkozzunk a másikért, hogy mi is segítsünk, ha szükséges, és így tovább. Adja Isten, hogy valóban ezzel a félig tele hozzáállással tudjuk tekinteni az életünket, az elmúlt esztendőnket és a gyülekezetnek a közösségét. De jó, hogy van gyülekezet, ha nem is tökéletes, ha vannak is hibák, de van közösség. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy te eljöttél, emberré lettél, testté lettél, mit ünnepeltünk most karácsonykor. És köszönjük, hogy te meghaltál értünk, és visszamentél a mennybe, de mégis itt hagytad a te testedet, az egyházat, a gyülekezetet. Uram, látod, hogy mi mennyire nem vagyunk tökéletesek, és milyen sok fogyatkozásunk van, de mégiscsak a te tested vagyunk, mégiscsak a te gyülekezeted vagyunk. Köszönjük neked azt a kicsi hitet, amivel megajándékoztál bennünket. És a sok kicsi hit, hogyha összetesszük, mégiscsak hit. És köszönjük neked ezt az ajándékot. És köszönjük a reménységet, amivel megajándékoztál. Köszönjük a szeretetet, amit nagyon ügyetlenül, de valahogy mégiscsak a te kegyelmedből megpróbálunk megélni így egymás között. Kérlek, Uram, hogy töltsd be bennünket a szent lelkeddel, újíts meg, erősíts meg, és tégy bennünket hálaadó, örvendező keresztényekké. Amen.